Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterének negyedik előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon. Mai előadónk Konkoly Marianna, 1985-ben született Szegeden. Tanulmányait is itt kezdte meg, környezetvédelmi és vízgazdálkodási tagozaton érettségizett 2004-ben, majd a Szegedi Tudományegyetem kihelyezett Hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karára nyert felvételt, ahol mezőgazdasági mérnök szakon végzős hallgató. Tanára dr. Monostori Tamás segítségével 2008-ban csatlakozott a Gabonakutató Nonprofit Kft. Biotechnológiai osztályának munkájához, ahol dr. Pauk János és dr. Mihály Róbert mellett elkészítette tudományos diákköri dolgozatát, amellyel az intézményi TDK-n első helyet ért el, így tovább jutott az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, ott az Agrártudományi Szekcióban Gödöllőn a növénygenetikai és biotechnológiai tagozaton első helyezett lett. Az első hely megszerzése mellett elnyerte a Frank Helianthus Alapítvány díját, a Prosciencia Aranyérmesek Társaságának külön díját is a legértékesebb tudományos munkáért. A Rotary Klub és a Szegedi Tudományegyetem képviselőiből álló bizottság döntése alapján 2009-ben Szentgyörgyi Albert ösztöndíjat kapott. Elsősorban a növényi biotechnológia érdekli, egyetemi alapképzését követően mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésre jelentkezik. Felkérem Konkoly Marianna egyetemi hallgatót, tartsa meg előadását.
Kedves hallgatóság, mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtisztelték előadásomat. Előadásomnak címe új genetikai források létrehozása géncsendesítés tanulmányozására. Mielőtt azonban rátérnék a tudományos diákköri dolgozatom bemutatására, előtte szeretnék annak tudományos hátteréről beszélni. Tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karán végzem végzős hallgatóként. 2008 tavaszán konzulens tanárom segítségével becsatlakozhattam a Gabonakutató Nonprofit Kft. Biotechnológia osztályának munkájába, ahol elkészítettem dolgozatomat. Ma Magyarországon és az egész világon is ellentétes vélemények állnak egymással szemben a géntechnológiával kapcsolatban. Én ennek egyik hiányosságát az oktatás hiányosságaiban látom, és azt hiszem, hogy a Szabad Egyetem ezzel az előadással is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek többet megtudjanak a géntechnológia hátteréről. Minden 1953. február 28-án kezdődött, amikor James Watson, egy fiatal 25 éves kutató elindult a Cambridge-i Cavendish-i laboratóriumba, ahol már állt a DNS-nek egy modellje. Azonban ő pontosan tudta, hogy annak a molekulának mi is a hibája. Mert 51-ben egy DNS-ről szóló előadáson megismerte Rosalind Franklin által készített röntgendiffrakciós képet. És abban a pillanatban nyilvánvalóvá vált számára, hogy a cukorfoszfát gerincet ki kell vinni a molekula szélére. És abban a pillanatban minden a helyére került, mert létrejött egy antiparallel polinukleotid lánc, amelyben kívül található a cukorfoszfát gerinc, és középen a két lánc között a bázisok találhatóak párban. És ezek egyértelműen jelezték, hogy a földrejtett kóduló információ nem lehet más, mint a DNS. Nézték ezt a molekulát Watson és Crick a laboratóriumunkban, és pontosan tudták, hogy ez a molekula képes önmagát lemásolni, képes a földi élet információját hordozni. Felfedezésükért 1962-ben orvosi Nobel-díjat kaptak. A felfedezésük eredményeképpen a biológia tudományában beindult egy forradalmi kutatás, amelyben az elmúlt 50 évben közel 44 kutató kapott Nobel-díjat. Annak következtében, hogy közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatba hozhatóak a DNS működésével, vagy annak szerkezetével. A kérdés az, hogy most mit is tudunk, hol áll a tudásunk. Az elmúlt 50 évben megtudtuk, hogy a Földön élő összes szervezetet, így a növények DNS-e is a sejtjeikben van kódolva. A növények DNS-ének hosszúsága néhány százmilliótól akár több tízmilliárd nukleotid párig terjedhet. Ismerjük már a molekulában a géneket, azok működését, és pontosan tudjuk, hogy a gének szabályozása határozza meg az embrió fejlődésünket az anyukánk méhében, később a fejlődésünket, növekedésünket, sejtjeink működését, immunrendszerünk működését. A genetikai információban van tárolva a magatartásunknak egy jó része, és az intelligenciánk, a képességeink is ebben a molekulában van kódolva. Tehát mondhatjuk azt, hogy mi mindannyian génjeink termékei vagyunk. A képen látható híres szépségek is mondhatnák azt a közeljövőben, hogy ismerd meg önmagadat, ismerd meg génjeidet, vagy mutasd meg génjeidet, és megmondom, ki vagy. Napjainkban laboratóriumok ezreiben dolgoznak kutatók különböző géntechnológiai eljárásokkal. Különböző transzgéneket különböző növényekbe juttatnak be. És egyszerűen áradatszerű az az eredmény, amit napjainkban tapasztalunk a világon. Én ezek közül csak néhány olyan transzgénikus növényt mutatnék be, amelyek vizualizálhatóak, mert a legtöbb esetben olyan növényt kapunk, amelyekben megjelenésében semmiben nem különböznek a hagyományos növénytől. Az, hogy transzgénikus, az csak nehéz és drága molekuláris módszerekkel tudjuk bizonyítani. Elsőként a kék és lila szegfű sorozatot ajánlanám a figyelmükbe, melyekben a növényi pigment az antocián bioszintézisét módosították. Ezek egy ausztrál és japán közös vállalkozás, a Foragin cég termékeként már köztermesztésben vannak, megvásárolhatóak. Azonban tudományos szempontból számunkra a kék rózsa fontos. Az elmúlt évszázadokban nagyon sokan próbálkoztak az előállításával, de sajnos sokáig ez nem sikerült. A molekuláris biológusok ma már tisztázták, hogy azért nincsen kék rózsa, mert a rózsa nem tartalmazza a kék szín specifikus gént, a delfinidin gént. Ezért egy iriszfalból izolálták ezt a kék szín specifikus gént, majd juttatták be rózsába. Azonban, hogy ez a kék szín specifikus gén termelődhetni tudjon, a felszínre juthasson, azonban a növényi pigment egyéb útjait gátolni kellett. Ezt egy új technológiával, az úgynevezett RNS interferenciával hozták létre, a géncsendesítéssel. Így gátolni tudták a piros és a sárga, kék, piros és sárga gének termelődését, és így a felszínre tudott juttatni a kék gén, és így kaptuk ezt a szép kék rózsát. A géncsendesítéssel később évben még részletesebben is foglalkozni fogok. Végezetül egy eléggé ismert megközelítést szeretnék bemutatni, az aranyrist. Ingo Potricus, svájci professzor, humanitárius célból kezdett el foglalkozni rizssel. Nagyon sok fejlődő és fejletlen országban, mint egyetlen gabonafélét a rizst fogyasztják. Ennek következtében nagyon sok gyermeknél lép fel A-vitaminózis, vagy akár sűrűsebb esetben még a vakság is. Az eredeti rizs, ami ugye színtelen, kristályos színű szerkezetet ad hántolt formában, nem termeli a vitamint. Ezért, hogy a rizs képessé váljon a beta-karotin előállítására, ahhoz Potricus három génnel transformálta. Két gént egy narcisfajból, míg a harmadikat egy baktériumból izolálták. A transzgének bevitele sikeres volt, így kapták ezt a sárga színű rizst, amelyik már termelte a beta-karotint. Azonban ez csak 1,6 mikrogram per gram endospermiumban termelődött, ami nem volt elegendő ahhoz, hogy egy ember egy napi rizsadagjában fedezhetővé válna az A-vitamin szükséglet. Ezért az egyik gént, a fitoinszintáz gént kicserélték egy kukoricából izolált génre. Így kapták azt a termelési eredményt, hogy 3,7 mikrogram per gram endospermium mennyiségben termelődött a beta-karotin. Azonban az aranyrizs nem a szegények asztalára került, hanem a génmódosításokkal kapcsolódó viták középpontjába került. Véleményem szerint az európaiak nem tudják értékelni ezt a technológiát, mivel kontinensünkön nem jellemző az éhínség. Másrészt pedig itt a legnagyobb az ellenállás a világon a géntechnológiával kapcsolatban. Azonban most térjünk vissza az 1970-es évekbe. Tehát ott tartunk, hogy a földi élőket a gének határozzák meg, azok a szinte minden tulajdonságát. Ebből arra tudunk következtetni, hogyha a géneket módosítjuk, azzal a földi élők tulajdonságait is módosítani tudjuk. Azonban még nem állt olyan módszer rendelkezésünkre, hogy a földiet hordozó információt hordozó molekulát, a DNS-t sebészként tudták volna módosítani, vagy azt módosítani, vágni, szabni. Ehhez egy újabb felfedezés kellett, amely Smith és Nethans nevéhez fűződik. Felfedezték a restrikciós endonukleázokat, melyek speciális, specifikus szekvenciáknál képesek károsítani a DNS-t. Paul Berg felismerte ennek a felfedezésnek a jelentőségét, és előállította az első rekombináns DNS-t, azaz két különböző eredetű DNS-t összetudott kapcsolni. Ezzel ő volt az első a Földön, aki az evolúción vagy a természeten kívül létrehozta az első rekombináns DNS-t. Ezek az új géntechnológiával kialakított növények rendkívül nagy gazdasági fontossággal bírnak. Azonban lássuk a hagyományos és a géntechnológiai növénynemesítési eljárásokat. Nagyon sok kutató inkább a növények felé fordult, mert az állatok és az embereknél egy etikai problémák jelentkeztek, amelyek a növényeknél ez nem fordult elő. Napjainkban a hagyományos megközelítés a jellemző, amelyen a növénynemesítő, mint egy intuitív művész, a növény látható, mérhető tulajdonságait elemezve érez rá a megfelelő gének működésére és jelenlétére, és azokat használja fel munkája során, hogy a növénye termék minőségét, termőképességét folyamatosan javítani tudja. Azonban napjainkban, a 21. században a növekvő élelmiszerigények és a felfokozott verseny kikényszeríti a géntechnológiai módszerek integrálódását a hagyományos nemesítésbe. Itt így racionális tudománnyá fejleszti a genetikát és a nemesítést. Előtérbe helyezi a kívánt fenotípust, mely a kívánt fenotípus érdekében módosítja a genotípust a megfelelő génekkel. Ezek a gének négy csoportba oszthatóak. Vannak az új gének, mutáns gének, szintetikus gének és az antiszenz gén. Ezekre mondanék egy-egy példát. Új génre példa a világító dohánynövény, melyben a Szent János bogár luciferáz génje működött. Mutáns génre jellemző a herbicid rezisztens transgénikus növény, melyek a mutáns módosított fehérjéhez már nem tud hozzá kapcsolódni a herbicid hatóanyaga. Szintetikus génre példa a rovarrezisztens BT-toxin termelő transgénikus növények, melyeknél a természetes génen már olyan módosításokat hajtottak végre, hogy az szükségessé tette a számítógépes megtervezését a fehérjének. Végezetül az antiszenz gén, melyel a érés lassítását vagy a később romló paradicsomot lehet előállítani. Itt egy fehérje hiánya lép fel, amit egy géninaktiválással érünk el. Ezek a gének egy új fehérjével, módosított fehérjével, vagy egy fehérje hiányával egy módosított anyagcserét produkálnak. És így jön létre a kívánt fenotípusunk. Ezek az új tulajdonsággal rendelkező transgénikus növények igen komoly termesztés technológiai és piaci értékkel rendelkeznek. Egy transgénikus növényfajta előállítása körülbelül 20 milliárd forintba kerül, ami egy 10-12 éves kutatómunka eredménye. Tehát nem véletlen, hogy ezek a transzgénikus fajták a nagy cégek kezében vannak. Ők azok, akik képesek végigvinni azt a folyamatot, amely először egy molekuláris munkával kezdődik, ami a génizolálást, klónozást, szekvenálást, vektorbaépítést, transformálást és a funkcionalizist foglalja magába. A transformálásnál, a Gabonakutató Kft-nél az agrobaktériumos és a génbeviteles módszereket alkalmazzák. Ezt követően az a szint következik, mikor már a kiválasztott gént be kell juttatnunk a növényünkbe. Ez alapján a növényi biotechnológia három csoportra osztható: a géntechnológiaira, a szomatikus sejtgenetikaira és a szaporodás biotechnológiaira. A géntechnológiai megközelítés az, ami a DNS közvetlen molekuláris módosítását teszi lehetővé. Ezt génizolálással, vektorbaépítéssel és klónozással tudják elérni. A szomatikus sejtgenetika, ami ellentétben a géntechnológiaival, itt nem a DNS közvetlen változtatásával érik el az új növényt. Itt a sejt vagy a sejtorganellummal. Végül a szaporodás biotechnológiája, amelynek módszerei haploidia, embriokultúra, merisztémakultúra, vegetatív mikroszaporítás, vagy az in vitro termékenyítés. Ezt követően következnek a molekuláris tesztelések, a szántóföldi tesztelések, kockázatelemzéseknek a sora, nemesítések, szelekciók, országos fajta kísérletek, állami elismerés, élelmiszerbiztonsági kísérletek, majd végül a köztermesztésbe és kereskedelme kerül az új fajta. Ezzel szeretnék rátérni most már a tudományos diákköri munkám bemutatására. A képen láthatunk egy lisztharmattal feltőzött búzalevelet. A lisztharmat egy igen erős, specializálódott, igen sok rasszal rendelkező parazita. Erős fertőzéskor akár 40%-os termés veszteséget is okozhat számunkra. Munkánk során a CY45 tavaszi búza genotípus genetikai módosításával foglalkoztunk, az MLO gén elcsendesítésével. Az MLO1 szekvenciát sense és antisense orientációban hordozó plazmid konstrukció bejuttatásával. A mutáns MLO gént hordozó árpa helyi sejtfaj megvastagodása reagál a lisztharmat ellen. Mi is egy ehhez hasonló rezisztenciát szeretnénk elérni poszttranszkripciós géncsendesítéssel. Célkitűzéseinket az alábbi pontokban fogalmaztuk meg. Végezzünk kísérleteket annak vizsgálatára, hogy az árpa MLO rezisztencia rendszere kialakítható-e búza esetében is. Juttassuk be az MLO1 szekvenciát sense és antisense orientációban. Génbelövéssel állítsunk elő transzgénikus növényeket, melyeket ültessünk ki zárt rendszerű üvegházba, és jellemezzük őket molekuláris módszerekkel. Végül végezzünk vizsgálatokat arra nézve, hogy a génmódosítás az utód generációkban okoz-e mérhető kortani változásokat a kontroll növényeinkhez hasonlítva. Minden növény számos védekezési mechanizmussal rendelkezik, ilyen a mutáns MLO gént hordozó árpa, amely a lisztharmat fertőzés ellen papillaképződéssel reagál. A papillákban különböző antimikrobiális hatású fenolok és hidrogénperoxid halmozódik fel, ami kompatibilis esetben nem fordulhat elő. Itt a nyíl jelzi a papilla kialakulását. Az árpa fajtáknál Dániában már 95,8%-ban csak ilyen rezisztens fajtákat találhatunk. Andrew Fire és Craig Mallow amerikai kutatók az úgynevezett RNS interferencia felfedezéséért kapták meg megosztva a legrangosabb tudományos kitüntetést, az orvosi Nobel-díjat. A megfigyelések alapján a géncsendesítésnek két alaptípusát különböztetjük meg. Létezik a transzkripciós géncsendesítés, mely géninaktiválás a transzkripció szintjén, itt nem keletkeznek mRNS-ek. Másik alaptípusa a poszttranszkripciós géncsendesítés, mely géninaktiválás a transzkripció után. Itt keletkeznek mRNS-ek, de azok nem képesek nagy mennyiségben felhalmozódni, azok gyorsan le is bomlanak. Fire és Mallow azt kutatta, hogy miként szabályozható a génkifejeződés egy talajlakó fonálféregben. A szensz és az antiszensz RNS-t együtt juttatták be ebbe a féregbe. A hatása ennek az lett, hogy a féreg egy furcsa, rángatózó mozgást kezdett végezni. A két kutató válasza az volt a jelenségre, hogy a szensz és az antiszensz RNS találkozásából dupla szelú RNS-ek keletkeztek, és egy eddig ismeretlen enzimrendszer ezeket a dupla szelú RNS-eket kis interferáró RNS-ekké vágta. Majd beépültek ebbe az enzimrendszerbe, és komplexet alkotva elcsendesítették a dupla szelú RNS-sel homológ gént. Ezzel akaratlanul kiütötték ezt az izomfehérjét kódoló gént, amiből már nem keletkezett fehérje. Felfedezésüket a Nature magazinban 1998-ban publikálták. Felfedezésük fontosságát az is jelzi, hogy mindössze 8 évvel az eredményük publikálása után nyerték el a díjat. Az RNS interferencia indukciója során a dupla szálú RNS-eket a Dicer enzim komplex úgynevezett siRNS-ekre hasítja. A siRNS-ek egy 21 nukleotid hosszúságú, jellegzetes szerkezettel bíró dupla szálú molekulák. A siRNS-ek az RNS interferencia végrehajtó komplexébe, a RISC endonukleáz komplexébe kerülnek, ahol egyszálúvá alakulnak. A RISC felismeri, majd elhasítja a siRNS-ekkel komplementaritás mutató mRNS-eket. Ez a természetben a növényeknél egy természetes védekezési mechanizmus. Mi ezt szeretnénk mesterséges úton indukálni, úgyhogy a dupla szálú RNS-ek jelenlétét létrehozzuk. Transformációnk növényanyagául egy mexikói származású, de szövetenyésztési alkalmasságra a hazánkban szelektált CY45 tavaszi búza genotípust választottuk, mely korábbi vizsgálatok alapján igen érzékeny a lisztharmat kórokozóra. Kísérletünk kezdő lépése volt, hogy az éretlen búzaembriókat, búzaszemeket a virágzás utáni 12-14 napon a kalászokból kiszedtük, majd egy fertőtlenítő oldatban sterüleztük. A fertőtlenítést 50%-ra higított háztartási hipó és egy-két csepp Twin 20 oldattal végeztük, majd a szemeket háromszor öblítettük steril desztillált vízzel. Az éretlen embrióink izolálása lamináris boxban, sztereomikroszkóp alatt, csipesz és szike segítségével történt. Az izolált búza embrióinkat petri csészékbe tettük, melyek szilárd D2 táptalajt tartalmaztak. Így elindítottuk az embrióink dediferenciálódását. Az előtenyésztés körülbelül 5-7 napig tartott. Itt láthatunk egy megfelelő érettségi stádiumban lévő búzaembriót, és búzaszemet is benne a megfelelő felettségi állapotú embrióval, melyeket steril körülmények között izolálunk. A genetikai transformációnk előtt 4-6 órával a kalusszainkat átraktuk egy magas mannitol tartalmú ozmotikus táptalajra, majd elkészítettük a DNS oldatot a belövéshez. A részecske belövést ezzel a készülékkel, a Biorad PDS 1000 hélium részecske belövő készülékkel végeztük, melynek működési alapja a héliumgáz meghajtás. Búza növényeinkben az emelógén elhallgattatására kooperációs partnerünk egy speciális vektormolekulát hozott létre. A kooperációs partnerünk a Gödöllői MBK ott készítették el ezt a speciális vektormolekulát. Ez a P-Starlinga konstrukció, mely szensz és antiszensz orientációban tartalmazza az elhallgattatni kívánt gén szekvenciáját. Azonban ez a plazmid molekulánk nem tartalmazott szelektálható markergént, ezért együtt transformáltuk a bárgén hordozó plazmid molekulával, a PAHC20 plazmiddal. Itt láthatjuk a két plazmid molekulánk képét, a PAHC20 plazmidot és a P-Starlinga plazmidunkat. Itt láthatjuk a két plazmid molekuláink mennyiségi arányát a kótranszformáció során. Különböző elegyekben adagoltuk ki őket, 3-3, 5-5 és 4-4 mikroliterekkel dolgoztunk. Az etanol mennyiségeket 84 mikroliterrel és egy erőteljesebben felhígított 150 mikroliterrel végeztük el. Itt láthatjuk az in vitro szelekciónkat lépésekben. Egy nappal a transformáció után a kaluszainkat átraktuk egy indukciós táptalajra, ahol részszulfát kiegészítést kaptak. Két hét után egy regeneráló táptalajra kerültek, ahol két hétig voltak fényen. Ismét egy regeneráló táptalaj következett, ahol a foszfinotricin a PPT mennyiségét 10 mg per literre emeltük. Végezetül egy gyökeresztető táptalaj következett, melyek már ilyen egyedi növénynevelő csövekben voltak. A foszfinotricon mennyiségeit 20 mg per literre volt emelve. Az így megerősödött, meggyökeresedett növényeinket kiültettük zárt rendszerű üvegházba, és számukra megfelelő körülményeket biztosítottunk. Sikeresen indukáltunk embriogén struktúrákat, és regeneráltunk zöld növényünket a genotípusunknál. Több mint 3500 éretlen embriót izoláltunk indukciós táptalajra. A lerakás után 5-10 nap múlva megindult a kalluszosodás, és így kaptuk a már részben dediferenciált kalluszainkat a belövéshez. A kontroll nem transformált kalluszaink, a szelekciós ágens a foszfinotricin hatására elhalványultak, és el is pusztultak. A génbevitelen átesett kalluszaink egy része elpusztult, genomjukban nem integrálódott a transzgén. Amelyekbe expresszálódott a transzgén, ott a regeneráció jelei mutatkoztak. A baloldali petri csészében láthatjuk a szépen zöldülő kalluszainkat, melyek genomjukba expresszálódott a transzgén. Ebben a petri csészében az elhalványult fehér kalluszainkat látjuk, ezek voltak a kontroll kalluszaink, amelyek a szelekciós ágens hatására elhalványultak és elpusztultak. A növényregenerálás tovább folytatva, összesen 707 darab növénykét helyeztünk át egyedi növénynevelő csövekbe. Így sikeresen kialakítottunk egy foszfinotricin szelekción alapuló transzgénikus növényi modellt, amely kísérletünk alappillérét jelentette. A sikeresen meggyökeresedett és megerősödött növényeinket kiültettük zárt rendszerű üvegházba, és számukra megfelelő körülményeket biztosítottunk. Egyenként fedtük polietilén izoláló zacskóval, így védtük az erős párolgástól őket. Ezt a zacskót igény szerint távolítottuk el. Majd 2 hét után egy totális gyomirtószerrel permeteztük le őket. A permetezést összesen 66 darab növényünk élte túl, még 40 darab növényünk elpusztult. A föld felszínén láthatjuk a permetezés következtében elpusztult növényeinket. Míg a zölden maradt növényeinken további molekuláris vizsgálatokat végzünk, arra nézve, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban transzgénikus növényről van-e szó. Az életben maradt, a permetezés túlélt növényeinkből friss levélmintákat vettünk, majd genomi DNS-t izoláltunk. A kapott DNS mintákkal PCR reakciót végeztünk a BAR, illetve a SENS és az antiSENS MLO1 szekvenciákra nézve. A kapott PCR termékeket gélelektroforézis technika segítségével megvizsgáltuk. Itt láthatjuk a BAR PCR tesztünket az első 32 minta esetében. Jól láthatjuk, hogy 13 minta mutatott pozitív eredményt a 32 mintákból, ezek jelzik a pozitív eredményt. Ugyanezen növénymintáinkkal elvégeztük az MLO-SENS és az MLO-antiSENS PCR reakciót. Jól láthatjuk itt is, hogy 32 a mintánkból 13 minta mutatott pozitív eredményt. Azonban két esetben is tapasztaltunk rendellenes jelenséget. A SENS gélképén a 27. dupla szálú, míg az antiSENS gélképén a 17. a vártnál nagyobb méretű fragmentet mutat. Ezeket a későbben végzett RNS szintű vizsgálatokkal teszteljük, hogy van-e detektálható génexpresszió. A PCR reakciót elvégeztük a többi mintáinkkal is. Itt láthatjuk eredményeink összefoglaló táblázatát. A kótranszformáció az együtt transformáció során különböző mennyiségi arányokban adagoltuk ki a plazmid molekuláinkat. 3-3, 5-5, 4-4 mikroliterekkel dolgoztunk. Az embrióink regeneráló képességét tekintve a leghatékonyabb kísérletünk az 5-5 mikroliter plazmid oldattal bevont, 84 mikroliter etanolban felszuszpendált aranyrészecskés kísérletünk bizonyult. Itt az embriónknak 23,35%-a került át egyedi növénynevelő csövekbe. A kiültetett növényeknél is ennél a kísérletnél értünk el a leghatékonyabb eredményt, itt 5,51%-ban. A vizsgált génekre nézve a leghatékonyabb a 4-4 mikroliter plazmid oldattal bevont, 81 mikroliter etanolban felszuszpendált aranyrészecskés kísérletünk bizonyult, itt 1,1%-ban kaptunk pozitív eredményt a BAR, az MLO-SENS és az MLO-antiSENS génekre. Az etanol mennyiségek alapját vizsgálva megállapítottuk, hogy a nagyobb mennyiségben felhígított mennyiség kevésbé hatékonyabb. Itt mindösszesen 0,25%-ban kaptunk pozitív eredményt. Ez az 1,1%-os eredményünk, ez nemzetközi viszonylatban is igen jónak mondható. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy célunk volt egy nem rassz specifikus ellenálló képesség kialakítása búzában. Az MLO szekvenciát szensz és antiszensz orientációban hordozó plazmid konstrukcióval végeztük a transformációt, azonban ez a speciális plazmid molekulánk, a P-starlinga nem tartalmazott szelektálható markergént, ezért együtt transformáltuk egy a bárgént hordozó PAHC20 plazmid molekulával. Génbelövéssel állítottunk elő transzgénikus jelölt növényeket, melyeket zárt rendszerű üvegházba kiültettük, és 2 hét után lepermeteztük őket totális gyomirtószerrel. A permetezés túlélt növényeinkből friss levélmintákat vettünk, majd genomi DNS-t izoláltunk. A PCR technika alkalmazásával így bizonyítottuk, hogy 25 független transzgénikus vonalat állítottunk elő, melyek tartalmazzák a bejutatott plazmid molekuláinkat. Kísérleti munkám, a dolgozatom egy év kísérleti munkáját mutatja be. Ezért a következő generációban teszteljük a bejutatott gén hasadását, illetve öröklődését, és detektáljuk az együtt transformált szelekciós markergén és az MLO csendesítési konstrukció szegregációját, vagy együtt öröklődését. A jelölt növényeinken további molekuláris vizsgálatokat végzünk, a specifikus siRNS-ek jelenlétét és mennyiségét Norden hibridizációs próbával jellemezzük. Jövőbeni munkánk megvizsgálni, hogy a génmódosítás az utódgenerációkban okozza mérhető kortani változásokat a kontroll növényeinkkel összehasonlítva. És arra a kérdésre is választ szeretnénk kapni, hogy kialakítható-e búzában a lisztharmat rezisztencia az MLO1 szekvencia elcsendesítésével. Dolgozatom bemutatását befejeztem, azonban még szeretnék beszélni a géntechnológia 2 legfontosabb rizikó tényezőjéről, az ökológiairól és a gazdasági tényezőkről. A géntechnológia az embereknek egy teljesen új felfogást jelent, amelyek félelmet keltenek bennünk, hogy az evolúcióba beavatkozunk, és ennek következményeiből származik a félelmünk. Heszki László professzor úr 2005-ben a következőket mondta. Felelősséggel tartozunk a minket követő generációknak azzal, hogy a jelenlegi tudatlanságunk, adta bátorságunkkal ne okozzunk helyrehozhatatlan károkat, genetikai szennyezést a természetes élővilágban és kultúrflórában. Lássuk először a biológia rizikótényezőket, melyek először ez a tényező a transzgén DNS-ére vonatkozik. Az antibiotikum rezisztencia gének hatása és az új vírustörzsek kialakulása már ismert számunkra. Azonban ezeket az Európai Unióban 2006-ban ilyen transzgénikus növények már nem lehetnek. Ami számunkra még fontos, ez a gén megszökés, génáramlás, amely történhet biológiai úton pollennel és fizikai úton maggal vagy vegetatív résszel. Ezeket a koegzisztencia törvényben próbálják szabályozni. A másik a transzgén terméke, amely egy fehérje vagy egy enzim fehérje. Itt, ha élelmiszerként vagy takarmányként történik a felhasználása, akkor azokat toxikológiailag és allergiológiailag vizsgálnunk kell. Ezek olyan komoly vizsgálatok, mintha egy új gyógyszer kerülne bevezetésre. Környezeti szempontból kialakulhatnak spontán rezisztenciák, a gyomok, kártevők és kórokozókra nézve. Ezeket hagyományos vegyi védekezéssel kiküszöbölhetjük. Fontos, hogy a hosszú távú hatásokat is ellemezzük, és a nem célzott hatásokra is ki kell térnünk, amelyek ez a fehérje kapcsolatba kerülhet, így a kultúrflórára, a faunára és a flórára milyen viszonya lehet. A gazdasági rizikótényezők, melyek 3 csoportra vannak itt osztva, amelyik adódik a genetikai gyarmatosításból, amely 2 ország között lép fel, a génekkel rendelkező és a géneket felhasználó országok közötti érdekek ütközéséből adódik. A nem célzott gazdasági hatások, melyek a transzgénikus és a bio és az ökológiai termesztők közötti ellentétes érdekek ütköznek. Végezetül a globalizáció, mely a szabadalmaztatással van kapcsolatban. Itt a globális és a lokális nemesítő és vetőmag termesztő cégek közötti ellentétes érdekek ütköznek, mert ezek a globális cégek rendelkeznek a transgénikus fajtákkal, és a növényeiket szabadalommal védik, így már a lokális cégek esetleg ezt nem bírják előállítani. Azonban ezek a rizikótényezők, ha racionálisan és észszerűen gondolkozunk, akkor nem okozhatnak problémát a mai társadalunkba. Ma Magyarország jelenleg GMO-mentes országnak tartozik, mert nem engedélyezik a köztermesztésbe vételüket. Azonban a GMO-kkal kapcsolatos munkát nem tiltják, de azokat szigorúan szabályozzák. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a transgénikus növények, a géntechnológiával előállított növények semmiben nem jelentenek nagyobb kockázati tényezőt, mint a hagyományos nemesítési módszerekkel előállított növények. Végezetül James Watson professzor úr ajánlását ajánlanám figyelmekbe, mely lényegében azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk együtt élnünk a DNS-ről szerzett tudásunkkal. Elkerülhetetlennek tartom azt, hogy ezek a félelmeink és az előítéleteink mi hamarabb megszűnjenek a géntechnológiával kialakított növényekkel szemben. Ezúton szeretném megköszönni dr. Monostori Tamásnak, a főiskolai tanáromnak, hogy segítségével bekapcsolódhattam a Gabonakutató és Nonprofit Kft. Biotechnik osztályának munkájába, ahol dr. Mihály Róbert és dr. Pauk János mellett elkészítettem a tudományos diákköri dolgozatomat. És Szent Györgyi Albert soraival búcsúznék, amely: a természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremti a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel előit saját hasznára. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen az előadást! Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket!
A dolgozat megírása óta milyen előrelépések történtek?
A dolgozat megírása óta felneveltük az első generációban lévő növényeinket, melyekből magot fogtunk. Ezeket a következő pár hétben fogjuk újra elvetni, majd további vizsgálatokat végzünk, hogy valóban még tartalmazzák-e a rezisztenciáért felelősként. Még az első generációs növényeinken végeztünk lisztharmatra nézve vizsgálatokat. Itt a leveleket fertőztük, és azt néztük meg, hogy mennyire tudja azt megfertőzni, hogy kevésbé, vagy nem teljesen. Szóval itt tartunk.
És mire jutottak? Mennyire tudja megfertőzni a lisztharmat?
Biztató eredményeket kaptunk legtöbb esetben.
Köszönöm, és akkor a második kérdező már jelentkezett.
Én azt szeretném kérdezni, hogy neked vannak-e fenntartásaid ezzel a transgénikus búzával kapcsolatban, konkrétan ennél-e ebből a búzából készült kenyérből?
Hát a válaszom erre az, hogy igen, ha már ott tartunk, hogy ilyen transgénikus búzából készült kenyeret, vagy bármiféle péksüteményt tudnék enni, akkor azok olyan komoly vizsgálatokon mentek volna már keresztül addig, hogy ki lehetett volna szűrni, hogy esetleg káros lenne a szervezetre. De napjainkban minden étkezésünknél több milliárd gént fogyasztunk, melyeket az emésztő enzimeink apró darabokra vágnak szét, így egyáltalán nem okoznak a szervezetünkben káros hatásokat.
Ezt a módszert, ezt a technológiát, ami ehhez a munkához kellett, mennyi idő alatt lehetett megtanulni?
Megtanulni. Hát nagyon jó oktatóim voltak, mint a főiskolában, mint a Gabonakutatóban, úgyhogy hát egész gyorsan bele lehet jönni. Úgyhogy lehet jönni hozzánk.
5-6 hónap, egy év?
Hát ennyi időben nem tellett, pár hét bele lehet jönni, de ahhoz ott kell mellettem állnia valakinek. hogy segítsenek.
Amennyiben nincs kérdés, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Bálint Gábor professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának egyetemi tanára tartja meg Trópusi medicina magyaroknak című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!